Nagy Katalina Kopinterki ZRT vezető kutatója és Madár István a portfólió vezető elemzője az Aréna ma esti vendégein. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt a Brexit hatásairól beszéltünk, és amikor a beszélgetésünk legelején a katalán függetlenségi ügyeknek, a népszavazásnak a hatásairól kérdeztem önöket, akkor szóba került már az európai egység, vagy az európai integráció és dezintegrációs folyamatoknak a hatása. Egy picit beszéljünk Franciaországról, hiszen Emmanuel Macron a közelmúltban előállt sok az eurozónát érintő tervvel, például egy egységes adó, valami a pénzügyi tranzakciókra rakódna rá, és az oktatást, egészségügyet, illetve a fejlesztéseket kellene ebből finanszírozni. Ez egyfajta ellensúly lehet, vagy ez egy valóságos gazdasági program lehet, amivel Franciaország előállt, Nagy Katalin?
Ugye fontos látni, hogy Franciaország a válságot sokkal nehezebben heverte ki, mint Németország, vagy egyes kisebb Európai Uniós országok. Tehát Franciaország esetében Macron megjelenésével mindenképpen valamiféle reformokra lehet számítani. Most ugye a brit kiválás következtében az brit francia-német tengely meggyengül, egy fontos elemét elveszti, és ez azért Franciaország számára azt jelenti, hogy a francia-német tengely az sokkal erősebb szerepet fog játszani az európai politikában, sőt egyes kisebb országok már attól félnek, hogy túlságosan is meghatározók lesznek Európa számára. Na most ebbe a képbe beleillik, hogy Macron, aki hát a saját, tehát belpolitikailag és a belső gazdaságpolitikát tekintve is Franciaországban reformokkal állt elő, egy jelentős az Európai Unió átfogó reformját megcélzó elképzeléseket közvetített. Az sem véletlen, hogy ezt pont a német választások előtt tette, mert kicsit orientálni is akarta a német pártokat, hogy mik az ő elképzelései. Ugye azt azért tudni kell, hogy egy nagy koalíció, tehát egy CDU-SPD kormány sokkal inkább támogatólag állt volna ezekhez az elképzelésekhez. Ez a zöld FDP CDU-CSU koalíció biztos, hogy számos ponton ezeket az elképzeléseket meg fogja támadni. Olyan szempontból mindenképpen fontos, tehát lehet látni, hogy Európában nagyon sok mindenhez kellene hozzányúlni, azonban éppen 28 vagy később 27 országnak a hozzáállása és a nemzeti érdekei következtében egyfajta kompromisszumnak az elérése az meglehetősen nehézkes. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekkel a témákkal mind foglalkozni kell, de hogy rövid távon ezeket érvényesíteni nem lesz olyan egyszerű, az egészen biztos, és az is biztos, hogy Merkel, aki ugye most legutóbb Tallinnban is kiállt Macron elképzelései mellett, azért mire a koalíciós tárgyalásokon végigjut, addigra hát minden esetre lehet, hogy sokkal szűkebb mozgáskörrel fog rendelkezni, ahhoz képest, hogy ezeket az elképzeléseket megvalósítja. Ugye az adóharmonizáció az már régóta téma Európában, tehát és mint láttuk, hogy nagyon-nagyon nehezen halad előre. A menekültügy kapcsán is láttuk, hogy miután teljesen nyilvánvaló, hogy szükséges lenne egy európai megoldás, egyszerűen nem sikerül megállapodásra jutni. Tehát számos olyan téma van, aminek hát egyrészt ugye komoly gazdasági hatásai lennének, vagy lesznek, de minden esetre ezeket nagyon nehéz a gyakorlatban érvényesíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokféle problémát felvetett Macron, hogy ebből aztán mit lehet majd megvalósítani, az megint a bizonytalanságokhoz tartozik hozzá, amit a rövid távon Európára vár.
Madár István.
Ugye Macron közvetlenül a választások után tartott ezt a beszédét, és ez már nagyon sok megfigyelőben azt az érzetet keltette, hogy lesznek itt lepedések ebben a Merkel-Macron tengelyen, hiszen hát azért látszik, hogy nem pont ugyanazt gondolják jó néhány kérdésről. Ehhez képest Merkel meglehetősen lelkesen üdvözölte a beszédet, tehát úgy, mintha nem venne tudomást arról, hogy mind a saját elképzeléseihez képest, és véletlenül jövendőbeli koalíciós partnerei elképzeléséhez képest is elég sok meredek dolgot hallhatott ebben a beszédben. Ugye melyek ezek a kérdéskörök, amik most így napirendre kerültek? Az egyik ugye az, hogy legyen egy európai IMF, tehát legyen egy európai nemzetközi valutalap. Ez ügyben, különösen a finanszírozását és a hatáskörét tekintve biztosan nincsen jelen pillanatban német-francia kompromisszum. A másik, hogy legyen adóharmonizáció, ebben talán nem feltétlenül a német és a francia érdekek térnek el nagyon látványosan egymástól, hanem inkább az adóversenybe beszálló kisebb országok a társasági adókulcs esetében különösen. Illetve a harmadik a tranzakciós illeték, vagy tranzakciós adó, ami a pénzügyi műveletekre rakodna, ez pedig ugye abban az irányba vezet, hogy mégiscsak szeretne valahogy Emmanuel Macron egy közös európai költségvetést. Ugye most is van egy ilyenünk, ez elsősorban ilyen kohéziós célokat szolgál. Ez a típusú költségvetés viszont valószínűleg inkább már egy közös gazdaságpolitika kulcselemeinek finanszírozását szolgáló politika költségvetés lenne, és itt aztán nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Ugye azon túlmenően, hogy ki az, aki hajlandó belemenni abba, hogy a bankjai ilyen adót fizessenek, forgalmi típusú adót fizessenek, azon kívül, hogy vagy azon túl, hogy fölmerül a kérdés, hogy milyen viszonyban lenne ez az új költségvetés a most meglévő Európai Uniós költségvetéshez képest, ami a Brexit miatt valószínűleg amúgy is összébb megy. Tehát további támogatások tűnnek el mondjuk az Európai Unió keleti oldaláról, vagy több befizetés kell esetleg a gazdagabb tagországoktól. Ezek ugye mind-mind olyan kibeszéletlen témák, amik a következő hónapoknak és egy évnek biztos, hogy nagyon intenzív vitáit fogja okozni. Vagy ugye, ha már a támogatástól beszélünk, ugye Macron például tulajdonképpen a legnagyobb francia vívmány a közös agrárpolitikával is szembe akart menni, vagy legalábbis voltak olyan utalásai, amelyek arra tettek elég egyértelmű célzást, hogy az, amit tulajdonképpen közös agrárpolitika címén kialakítottak, erősen francia nyomást az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben, ott a támogatások drasztikus visszavágására lenne szükség. Hát ezt mondjuk már otthon is valószínűleg nehezen fogja tudni eladni, nemhogy mondjuk akár Magyarországon vagy Lengyelországban.
Szóba került már a beszélgetésünkben a munkaerőpiac. A munkaerőpiac mennyire tekinthető ma egységesnek az Európai Unión belül, és azután beszéljünk majd a hiányokról, de egyenlően maradjunk ott, hogy mennyire egységes, mennyire átjárható ma az európai munkaerőpiac, Nagy Katalin?
Ugye látható, hogy tehát egyrészt a munkaerőpiaci adatok jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között, és ezek a különbségek jelzik, hogy azért ennek az átjárhatóságnak jelentős korlátai vannak. Tehát annak ellenére, hogy a munkaerő elvileg mobil az Európai Unión belül, és a külföldi munkavállalás lehetséges, az a fajta kiegyenlítő mechanizmus, tehát hogyha valahol megnövekszik a munkaerőkereslet, akkor oda nagyobb mennyiség munkaerő áramlik, és ez a bérekben is letükröződik. Ez azért nem alakult ki Európában. Tehát ugye teljesen a bérszínvonalak a különböző európai országok között azért jelentős különbségeket mutatnak, és ebből kifolyólag értelemszerűen például Németországban nagy a kereslet az olcsóbb kelet-európai munka iránt, és ezek a bérkülönbségek azért ilyen formán nem egyenlítődnek ki. Tehát egységes munkaerőpiacról nem beszélhetünk, ugyanakkor a különböző munkaerőpiachoz kapcsolódó ellátások sem egységesek a különböző országokban, és az ehhez kapcsolódó járulékterhek is különbözőek. Tehát egyértelműen látszik, hogy egységes munkaerőpiacról nem beszélhetünk.
A munkaerőpiacon tapasztalható hiány, ami néhány országban már tapasztalható, például néhány magyarországi régióban is tapasztalható, ez egyértelműen növekedési kockázat ma már, Madár István?
Egyelőre nem látszik annak, de az látszik, hogy ha így folytatódik, akkor az lesz. Én azt gondolom, hogy egyelőre azért nem látszik annak, mert nagyon-nagyon sok országban, Magyarország is köztük van, de több más országban is, az elmúlt időszakban nagyon jelentős munkaerőpiaci reformok születtek, ami reformok eredményeképpen a munkaerőpiaci aktivitást azt tudta növelni minden ország szinte, és ezáltal a rendelkezésre álló munkaerő is folyamatosan tud gyarapodni. Nyugdíjkor határemelések, a munkaerőpiactól való kilépés korlátainak megemelése, bizonyos inaktivitásba ösztönző transzfereknek a csökkenése vagy megszüntetése, ezek mind-mind olyan lépések, amelyek szépen mutatják azt, hogy ma az Európai Unióban úgy, hogy egyébként magasabb a munkanélküliség, mint a válság előtt, a foglalkoztatás is már magasabb. Tehát ez az egyértelműen az aktivitás növekedés, ez megfigyelhető, és ezért én azt gondolom, hogy bár ciklikusan mindenhol fölívelő szakaszban van az Európai Uniós munkaerőpiac, nagyon eltérő fázisban vannak, és nagyon eltérő állapotban a munkaerőhiány elérésének állapotát illetően. Ugye Kelet-Közép-Európa, Nagy-Britannia, Németország például egyértelműen munkaerőhiányos környezetben van már, a többi országban ez sokkal kevésbé jellemző, Dél-Európában kifejezetten magas még mindig a munkanélküliség, de ott is folyamatosan csökken, és ott is folyamatosan emelkedik a foglalkoztatottság, tehát ilyen értelemben én ezt bár más értelemben a munkaerőpiac egységességének jelének látom, hogy a ciklikusság a munkaerőpiacnak, tehát az, hogy egyszerre lefele, egyszer fölfele tartanak, az megvan. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a munkaerőpiaci politikák nem egységesek, ezekkel tovább lehetne ezt erősíteni. Nyilván sosem lesz olyan, mint az Egyesült Államokban, mert nyelvi, kulturális korlátok mindig megvannak, de amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy számomra az egységes munkaerőpiac, az egységes munkaerőpiaci politikát, korlátok nélküli munkaerőpiacot, illetve ciklikusan harmonizált munkaerőpiacot jelentne, számomra nem jelent egységes bérszínvonalat. Én azt gondolom, hogy egységes bérszínvonal azért nem kell, vagy nem szükséges ahhoz, hogy egységes munkaerőpiactól beszéljünk, mert az nem piaci hiba, hogy a vérszínvonalban különbségek vannak. Nem a munkaerőpiac súrlódásának eredménye, hanem az eltérő, az egyes gazdasági egységek eltérő fejlettségének következményei. Ebből következően akkor lenne természetesen egységes bérszínvonal ezekben az országokban, hogyha a termelékenységi szintjük is hasonló szinten menne föl, akár nem csak országok, hanem gazdasági egységek, térségek, kisebb-nagyobb térségek tekintetében is. Erre nem kell számítani még a közeljövőben, tehát ezek a különbségek biztos megmaradnak, és részben ezek egyébként törvényszerű megvannak, és pont az lenne a baj, ha nem lennének meg, mert akkor gyakorlatilag itt nagyon súlyos versenyképességi problémák merülnének föl.
De egyébként, ha már verseny, és ha már verseny a bérekben, akkor mennyire kell azzal számolni, hogy ez a verseny előbb-utóbb oda vezethet, hogy Kelet-Európában elfogy a szakképzett munkaerő, és átáramlik Nyugat-Európába, ami a kelet-európai országokban, például a visegrádi országokban egy versenyképességi hátrány lehet majd egyszer. Nagy Katalin.
Ez a probléma megvan, ugye akkor, amikor munkaerőhiányról beszélünk, vagy amikor nézzük a munkanélküliségi vagy foglalkoztatási adatokat, akkor tulajdonképpen arra figyelembe kell lenni, hogy a munkaerő keresletnek a szerkezete azért erőteljesen átalakult. Tehát akkor, amikor munkaerő hiányról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy még egyik oldalon bizonyos szakmák teljesen eltűnnek, ezek után irán nem lesz kereslet, addig a másik oldalon bizonyos szakmák, elsősorban a fejlettebb képzettséget, fejlettebb technológiai, technikai szaktudást igénylő szakmák esetében a munkaerőkereslet és a munkaerő minősége iránti követelmények azok jelentős mértékben megnőnek. Most ez, hogy például ekkora a kereslet a kelet-európai munkaerő iránt, ez azért már egy jelzése annak, hogy valahol megjelent a munkaerőhiány a nyugati piacokon, és az, hogy a kelet-európai országokból pedig a kelet-európai szakemberek kivándorolnak, és a nyugati piacok piacokon találnak állást, az egészen biztos, hogy egyfajta szűk keresztmetszeteket fog okozni, és akár növekedési hátrány lehet. Tehát például Győrben egyértelműen mondják, hogy a szakképzett munkaerő hiánya az abszolút növekedési korlát. Tehát ez a probléma, ez nyilvánvalóan erősödni fog. A kérdés, hogy hogyan, milyen formában lehet ezt a munkaerőt pótolni. Van, ahol például mi csináltunk számos vállalati interjút, ahol egyértelműen kiderült, hogy technológiai váltással tudják ezt a munkaerőhiányt kompenzálni. De vagy pedig a tevékenységek átalakításával. Tehát mindenképpen ez egy olyan kihívás, ami az a következő időkben Kelet-Európában megnehezíti a termelés bővítését, illetőleg növekedési korlát lehet, de ezzel a problémával olyan országok is, mint Németország is szembenéznek. Tehát nemrég jelent meg egy előrejelzés, ami szerint Németországban is ez a fajta speciális képzettséget igénylő szakemberekben egy nagyon nagy vonalú hiány lesz tapasztalható. És ugyanakkor ugye a munkaerőpiaci problémákhoz még hozzájárulnak a különböző demográfiai problémák, tehát az európai előregedés kérdése is, ami ezt a fajta utánpótlást megnehezíti.
Madár István?
Zárójeles megjegyzésre indítanék, hogy milyen érdekes, hogy arról beszélünk, hogy ugye munkaerőhiányos környezet alakul ki sok országban, és ez a növekedés korlátja, miközben nem is olyan távoli víziókban meg arról beszélgetünk, hogy hát majd a robotizáció, az automatizáció, az ipar 4.0, a digitalizáció, az majd olyan tömegű munkanélkülieket fog kitermelni minden társadalomban, ami feszültségek szításához, vagy feszültségek növekedéséhez fog vezetni, és mindenféle komoly problémákat fog okozni, ami ezt akár újra kell gondolni az egész újraelosztási rendszert, meg a társadalmunk működését. Tehát most egy kicsit olyan, mintha valami arról beszélnénk, ami egy küszöbön álló, pont ellentétes irányú változáshoz képest jelent nehézséget. Zárójel, lehet, hogy egyébként pont a kettő hatás fogja kioltani egymást abban az értelemben, hogy se nem lesz nagyon súlyos munkaerőhiány középtávon, de attól sem kell félni, hogy tömegek kerülnek utcára. De ez nyilván már inkább a science fiction szintje. Ami a jelenlegi munkaerő hiányos helyzetet illeti, igen, természetesen a munkaerő hiány egyrészt okozza azt, hogy a nyugat-európai munkaerő hiány, hogy egyre csábítóbb fizetésekért, és a magyarnál meg a régiós szintekhez képest, meg természetesen amúgy is csábító fizetésekért tudnak kimenni külföldre dolgozni emberek, és ez láthatóan komoly problémát is okoz, úgyhogy csak egyet jelezzek, ugye Magyarországon ma az építőiparban még mindig körülbelül egy olyan 10 000 emberrel kevesebb dolgozik, mint dolgozott a válság előtti csúcson. Akkor a válság előtti csúcson az építőipari cégek közül szinte senki nem jelzett munkaerőhiányt. Ma ugye 10 000-rel kevesebben dolgoznak az építőiparban, és szinte minden cég jelzi, hogy munkaerőhiánya van. Tehát látszik, hogy ez eltűnt valahova a piacról, és valószínű, hogy ilyen konjunktúra mellett nem Magyarországon mentek el máshova dolgozni, hanem külföldre. Ugyanakkor az a kérdése, hogy ez okoz-e versenyképességi korlátot? Természetesen, ha a munkaerő mennyiségét figyeljük, és azt, hogy a munkaerő mennyisége csökken egy országban, az mindenképpen okoz. De az a fajta hatástól talán még egyelőre nem kell tartanunk, hogy az így ennek hatására látványosabban emelkedő bérek, azok kiárazzák a hazai munkaerőt. Az látszik, hogy a bér és a profit arány az egyelőre még inkább csak közelít a történelmi átlaghoz, mert a válságban ugye nagyon leesett a béraránya a vállalkozásoknak, és most az látszik, hogy ez korrigálódik, tehát egyelőre inkább egy korrekciós szakaszban vagyunk azzal, hogy a bérek ilyen gyorsan növekednek, illetve ha az állam ezt tudja segíteni a bérköltségek csökkenésével az adócsökkentésén keresztül, akkor ez tud még intenzívebb lenni, vagy hosszabb távon eltartani. Tehát egyelőre én azt gondolom, hogy a munkaerőhiány abban az értelemben, hogy a drágább munkaerő miatt kiárazzák a versenyképes vállalatokat a piactól, az szerintem egyelőre szerencsére nem fenyeget, de kétség kívül azt meg valahogy jó lenne vagy megállítani, vagy fékezni azt a folyamatot, hogy egyébként ugye évről évre több ember dolgozik kint, és a magyar munkaerőpiac ezáltal tovább szűkül.
A munkaerőpiacra és az ehhez kapcsolódó demográfiai problémákra a bevándorlás az hosszabb távon jelentette megoldást, Nagy Katalin?
Hát számszerűleg biztos, hogy jelentett hosszabb távon megoldást, ugye az nem mindegy, hogy hogy történik ez a bevándorlás, és hogy az a, ami a munka, tehát az a kereslet, ami a munkaerőpiacon van, és az a kínálat, ami a bevándorlás következtében jelentkezik, az hogyan harmonizál egymással, az nyilvánvalóan befolyásolni fogja, hogy ez a folyamat tehát, hogy hogyan fog alakulni. Az egészen biztos, hogy tehát a Németországban például egyértelműen mindenféle szempontból szükség van plusz tehát plusz munkaerőre, illetve plusz népességre éppen a demográfiai folyamatok következtében. Ugye Merkelnek volt egy olyan megjegyzése, hogy a bevándorlást valahogy olyan módon akarja szabályozni, ami azt jelenti, hogy elsősorban a szakképzett embereknek, a szakképzett munkaerőnek a bevándorlását segítse elő. Tehát ez jelzi, hogy ami ugye a bevándorlás ügyben jelenleg van, annak egy nagyon fontos ilyen aspektusa van. Tehát mindenképpen ez a szívó hatás ez megvan, hogy szükség van tehát szükség van potenciális többlet munkaerőre, aki képes ugye a különböző szociális kasszáknak megfelelő befizetéseket biztosítani, tehát mindenképpen a bevándorlás az egy olyan dolog, ami az európai gazdasági folyamatok szempontjából egy meglehetősen fontos folyamat, és mindenképpen segíti ezeknek a fajta feszültségeknek a kielégítését, vagy egy kompenzálását. Ugye a probléma az, hogy hát nem elég, ha bejön a népesség, hanem hogy az a kérdés, hogy a népesség, tehát a bevándorló népesség integrációja az hogyan zajlik, és az, hogy a beáramló plusz népesség az mikorra integrálható olyan mértékben, hogy valóban segítséget jelentsen ezeknek a demográfiai folyamatoknak a az alakulásában.
A bevánduláshoz kapcsolódó integrációs költségek, szociális kiadások, vagy mondjuk a biztonságpolitikai kiadások azok az Európai Unió költségvetésére, az európai gazdaságnak az erejére, vagy a gazdasági növekedésére milyen hatással lehetnek, Madár István?
Hát ugye ez az, amiről kutatók ezerféleképpen vélekednek, és egyik vélemény szerint bőven túl kompenzálja az ebből származó haszon, az előállított érték, a gazdaságban előállított érték azt a költséget, ami az ő integrálásukhoz szükséges, mások erről meg pont ellenkezőleg vélekednek. Úgyhogy erre igazából most én hitet tehetnék az egyik mellett, de nem hiszem, hogy nagyon hiteles lenne. Nyilván, ha tudósok nem tudnak számokból okosat mondani, vagy megbízhatót mondani ezzel kapcsolatban, akkor talán nekünk se kell. Azt azért tényszerűen talán el lehet mondani, hogy általában a migrációt az egy nagyon steril munkaerőpiaci modellek az pozitív hatásúnak értékelik, különösen egy fejlett gazdaságban. A fejlett gazdaságban nem csak a magas képzettségű, hanem az alacsony képzettségűek migrációját is. De kétségtelen, hogy ezek a steril munkaerőpiaci modellek nem tudják megragadni azt a problémát, hogy tömbösödés, hogy kulturális feszültségek és egyebek. Mégis azt gondolom, hogy valószínűleg addig, amíg ez a ezek az ezzel kapcsolatos problémák nem válnak tömegessé, addig valószínűleg egy országnak megéri a migrációban gondolkodni, ha egyébként az egyéb típusú munkaerőpiaci problémáit nem tudja kezelni. Ugye azért alapvetően ne felejtsük el, hogy két kérdést kell kezelni, amikor a migrációról beszélgetünk. Az egyik a munkaerőhiány, hogy ebben segít-e, a másik pedig az általános népességfogyás. Ugye az is egy kérdés, hogy Magyarország mondjuk úgy érzi jól magát, hogy 7 millióan vagyunk, de ez egy viszonylag homogén etnikai egység, vagy úgy, hogy 8 millióan vagyunk, de abban akkor van egy folyamatosan, fokozatosan eltérő ütemben integrálódó kisebbség. Az biztos, hogy ami ezzel kapcsolatban üzenetet mindenképpen érdemes azért talán a hallgatóknak is eljutatni, hogy Magyarországon körülbelül a következő évtized közepén mindenféle reformok ellenére is meg fog állni a foglalkoztatottság növekedése. Tehát egyes vélemények szerint ez hamarabb is. Tehát ugye úgy néz ki a dolog, hogy a munkaképes korú népesség száma Magyarországon már hosszabb ideje csökken, de a rendszerváltozás óta borzalmas munkaerőpiaci politikáinknak a javítása az elmúlt években, mondjuk az elmúlt szűk egy évtizedben zajlik, ez tudta kompenzálni ezt a problémát. Tehát a munkaerőpiaci reformok, azok alapvetően ezek között is hangsúlyosan a nyugdíjkorhatáremelés, ez tudta ellensúlyozni ezt a problémát, és most valóban a foglalkoztatás növekedését látjuk még örvendetesen. A mi számításaink szerint ez valamikor a 2020-as évek közepén ez meg fog állni. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy ne csökkentse a nemzeti termékünket, a gazdasági erőnket az, hogy a foglalkoztatás csökkenni fog demográfiai okokból, akkor valamilyen megoldást erre kell találni. Egyrészt ilyen rövid idő alatt még a gyerektámogatási kedvezmények vagy gyerektámogatási ösztönzők sem érnek be nyilván a munkaerőpiacra. Másrészt az látszik, hogy ezek nem is elég erősek ahhoz, hogy beérhessenek, akár hosszabb távon sem. És hát ugye innentől kezdve valóban az a kérdés, hogy a demográfiát azt akarjuk-e használni, vagy a berándorlás eszközét akarjuk-e használni erre, mert az biztos, hogy ennélkül elég eszköztelennek tűnik a bármely ország, európai országnak a gazdaságpolitikája.
Madár István a portfólió vezető elemzője és Nagy Katalina Kopintárki Zrt. Vezető kutatója voltak az Arénok ma esti vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a megkívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.